Földgömb, a megismerés kalandja.
Folytassuk a közös rádiózást, csütörtök van, úgyhogy jöjjön a Földgömb rovat, a legfrissebb Földgömb magazin a kezemben, a telefonnal végén pedig Pető Ákos, a MATE természetvédelmi és tájgazdálkodási tanszékének egyetemi docense. Szerbusz Ákos, még egyszer.
Szerbusz, köszöntöm a hallgatókat is.
Hát Szardínia, és mondtam neked egy előzetes beszélgetésben, meg láttam az újságot is, hogy az nekem nagy szerelmem. A cikk címe egyébként Nurágok táján, Szardínia megalitikus építményei. Kezdjük rögtön azzal, jó, hogy nurág, nurági vagy nurágok.
Ez egy nagyon lényegbe vágó kérdés, mert senki nem tudja ezt pontosan megmondani. Ugye a szárd nyelven, illetve olasz nyelven ismerjük ennek a megnevezését. Tehát magyarul nem nagyon használják, tehát ez egy kevéssé ismert kultúra, kevéssé ismert kultúrkör hazánkban. Ugye a cikk írásának az első ilyen, hogy mondjam, problémája az az volt, hogy ezt valahogy meg kell fejteni, és valahogy át kell ültetni magyarra. Több emberrel való konzultás után úgy döntöttem, hogy ez a nurág megnevezés hangzik a legjobban, mert a nurági az egy kicsit olyan vicces, és nem akartam, hogy ennek a komoly, mondjuk azt, hogy jelenség együttesnek egy ilyen neve legyen. Úgyhogy ez a nurág megnevezés, nurág civilizáció, ez maradt, és ezt tettük bele végül is az írásba.
Bronzkor, ugye? És csak igen. Szardinián van ilyen.
Ismereteink szerint igen, ugye sziget lévén egy belső endemikus fejlődéssel írható le a történelme, a kulturális fejlődése. Nyilvánvalóan az emberi megtelepedés az a kontinensről származik, tehát az arra vannak archeogenetikai bizonyítékok, hogy a valon az ibériai félsziget irányából történt az első migráció, megtelepedés a szigeten, de utána egy olyan belső társadalmi rend fejlődik, olyan belső társadalmi kultúra, struktúra alakul ki, amely lényegében teljesen önállóan Szardíniához köthető csak. Ez az építmény, amit nurágnak nevezünk, ez egy hosszú fejlődési folyamaton ment keresztül, több évszázadon keresztül jelen volt. Ezt a formát nem ismerjük máshonnan, ami annyi kitétellel igaz, hogy Korzika szigetén, illetve Majorka, Menorka szigetén vannak olyan építmények, amelyek nagyon hasonlatosak a nurágokhoz, de ilyen változatos formavilággal, komplex struktúrával, építés technológiával nem rendelkeznek. Azokat egy picikét másképp nevezi a szakirodalom, másképp nevezzük meg őket. Tehát korban stimmelnek, de nem tekinthetők a nurág civilizáció részének, hanem ők egy önálló másik fejlődési periódushoz tartoznak, önálló belső társadalmi struktúrával leírható társadalmak hozták létre. Talán a legközelebbi az a korzikai lehet, de ott jóval kevesebb ilyen toronyszerű építmény van, és messze nem olyan komplexek és fejlettek, és nem tartottak olyan hosszú időn keresztül, mint hogy ez Szardínián megtörtént. Úgyhogy igazából a nurág az valójában egy ilyen teljes egészében Szardíniához köthető.
Jellegzetes építmény. És akkor már mondjuk, aki nem látott még, vagy nem hallott róla, hogy és mondtad a tornyot. Tehát végülis ugye ezek csonkakúpok, az alapesetben csonkakúpok, de ezeknek aztán ökoszisztémája van, erről mesélsz, meg ezeket fejlesztették. De ilyen bástyaszerű, kőből, sziklából rakott, fantasztikus látvány ez. Sok méter magasak is lehetek, de ilyen csonkakúpokat kell elképzelni szerte Szardínián.
Igen, ez gyakorlatilag egy szárazfalazási technikával épített toronnyal indul, ez az egész nurág építés, ami azt jelenti, hogy elég ügyesek voltak a korabeli mesteremberek, és anélkül, hogy összetapasztották, összeragasztották volna ezeket a köveket, úgy faragták ki, hogy egy ilyen fölfele enyhén összeszűkülő tornyot kapjanak, aminek sok esetben akár két emelete is volt, tehát még azt is megoldották, hogy az alsó szinthez képest egy ilyen csigalépcsővel föl lehessen menni.
Manzárd.
Föl lehessen menni egy ilyen felső szintre. És ez az alapstruktúra. És az évszázadok folyamán ez fejlődött, és általában ezt az alapstruktúrát kiegészítették további tornyokkal, további falakkal, amelyeknek különböző funkciója lehetett. Első ránézésre ezek ilyen védelmi funkciónak tűnnek, és aztán pedig sok esetben, főleg az ilyen társadalmi központokban, ezek köré falvak települtek, amelyek szintén különlegesek abból a szempontból, hogy a legtöbb ilyen faluban úgynevezett köralaprajzú, szintén kőből épített falazatú házak jöttek létre, és aztán ezt megint körbe vehették egy fallal. Tehát lényegében több ilyen fejlődési stádiumot tudunk elkülöníteni, és minél komplexebb egy ilyen struktúra, annál kélelmetesebb a felülről rátekintve, annál izgalmasabb ezeknek a képe, ami sokszor a földről nem is látszik, de persze úgyis monumentális, mert ezek egészen magas tornyok is vannak, és egészen különleges helyekre is építettek ilyen urágokat.
Nagyon klasszak a felvételeid, ezek ilyen hihetetlen csodálatos drónfelvételek. Ezek már várak, tulajdonképpen várak alaprajza is, majd mondod, hogy melyik a legfejlettebb. Ma de még amikor a csigaházat ketté vágna az ember, megkövesedett csigákat kettével, a körülbelül úgy néz ki fölülről, fantasztikus ezzel a csiga lépcsővel. Úgy kell ezt elképzelni idő előtt, hogy 1800, meg talán 2000, onnan megyünk idefele. Jöttek idegenek, vagy jött valaki, akkor ezek befutottak ezekbe a toronyszerű védművekbe, erre szolgált. Talán ez volt a funkció, de hát nyilván nincs írásos emlék.
Nincs írásos emlék. A funkció meghatározás az ilyen szempontból problémás, számos elmélet létezik. Az egyik egyértelműen a védelmi, tehát miért építettek volna ilyen hatalmas ilyen
munkával,
hogyha nem azért, hogy valami védelmi funkciót. Települési központok lehettek ezek, főleg a komplexebbek, például ugye a cikkben is szereplő Jenna Maria Nurág komplexum, az egyértelműen települési központ volt először, amelyhez feltételezhetően tartoztak a település szerkezeten belül kisebb falvak, vagy ilyen szatellit telepek a tájban, és aztán, mint általában, vagy nagyon sok esetben a bronzkorban, vagy a vaskorban, és ezt látjuk, ezek a települési központok egyfajta ilyen szakrális helyé, az elit lakóhelyévé váltak, tehát egyfajta ilyen központi szerepet töltöttek be. Védelmi funkciójuk is volt, illetve a megtalált tárgyak alapján feltételezik, hogy idővel ezeknek lehetett szakrális funkciója. Emellett azok, amelyek nem, mert ilyen különleges helyen vannak, szikla, orom tetején a tengerparton, vagy valami olyan magaslaton, ahol egy völgy jól belátható, ott feltételezik a kutatók, ugye erről sincs írásos bizonyíték és tárgyi emlékekkel nehéz ezt bizonyítani, de feltételezik, hogy ezeknek úgy volt védelmi funkció, hogy inkább ilyen őrtorony. Igen, mert ezek általában egyszerűbbek, nem olyan komplexek, tehát nem olyan bonyolult a struktúrájuk. A települési központok azok, amelyek ilyen bonyolult struktúrájúvá fejlődtek.
Hogyha Magyarországon mondjuk 100 halombattán megnézem a halomsírokat, meg a múzeumot, és ott a feltárt csodákat, akkor nagyjából időben ugyanott vagyok, ugye?
Vagyunk időben.
És Európában ez a vatya kultúra, ami akkor itt éppen ketyeg?
Hát Európában ugye egy picit egy 100 évvel el vagyunk csúszva, de hogyha mondjuk egy ilyen kiterjedt település struktúrával rendelkező kultúrát akarunk mondani, akkor a vatya kultúra stimmel, ez egy középső bronzkori kultúra, aminek egyébként egy híres neves települése van pont Százhalombattán, de annak nincs köze a vaskori sírhalmokhoz, amiről Százhalombatta kapta a nevét, tehát ilyen értelemben nincs összefüggés. Olyan értelemben van összefüggés, vagy párhuzam, nyilván nagyon távoli párhuzamról van szó, hogy itt is olyan település központként kell elképzelni ezeket a murágokat, mint nálunk a bronzkori földvárakat, mondjuk így a közép Magyarországon.
Ezért volt izgalmas nekem, mert ezt a részt ismerem, hogy ugyanaz az időszak, itt úgy, ott így alkották meg ugyanazt a funkciót, vagy hozták létre ugyanazt a funkciót, vagy kezdődött el valami, vagy folytatódott ott. Nekem csak azért volt érdekes ez a Százhalombattai. 7-8 ezer, ugye azt írott, 7 ezer ilyen létesítmény, épület van, vagy építmény van Szardínen, ami nem túl nagy egyébként maga.
Nem túl nagy, számítások szerint minden 3 négyzetkilométerre, 2,5-3 négyzetkilométerre jut egy ilyen. Vannak olyan területei Szardíniának, ahol ezek nagyobb sűrűségben jelentkeznek, és vannak, ahol ritkábban. Nagyon sok van, nagyon sok ezek közül rejtett módon található meg a tájban, tehát nem is nagyon lehet őket felfedezni, ugyanis ez a makkia növényzet teljesen benövi a sokszor pusztuló félben lévő emlékeket, és ha már magyarországi párhuzamokat említettél, akkor ide érdemes idehozni mondjuk a kunhalmoknak a kérdéskörét. Kunhalmok meg földvárak időben, nem azt mondom, hogy pontosan, de ugye bronzkor kis túlzással, de régész hallgatók kijavítanak, de inkább a táji elem funkcióját emelném ki kunhalmok Magyarországon pusztuló félben lévő kultúrtörténeti és természetvédelmi emlékeink és értékeink. Itt ugye azt a mezőgazdaság pusztítja, tűnnek el, bizonyos módszerekkel meg lehet őket keresni. Itt nagyjából hasonló dolgról van szó, nem a mezőgazdaság pusztítja nurágokat, hanem egyszerűen összedőlnek, elhordták a köveket, benövi a növényzet, de ugyanúgy a tájban ilyen pontszerű emlékenként megvannak, és itt is nagy erőfeszítéseket tesznek a helyi kutatók, hogy ezeket különböző technikákkal megtanálják, és itt jönnek be többek között ugye a drónos technikák, amivel ezek felismerhetővé válnak, akár egy rejtett táji környezetben is.
Annak semmi rendszere nem volt, mert láttam itt van Szardinia térképe, és ez csak úgy eszembe jött, hogy nézem a fantasztikus képeket, hogy ahonnan nagyobb veszély fenyegethette őket, ahonnan szárazföld van közelebb, ott sűrűbben voltak ezek? Vagy ennek nem volt funkció? Meg hát ott volt a tenger, ott volt az élelmiszer, ott volt az élelmiszerforrás. Ennek nincs szerepe?
Erre nagyon nehéz válaszolni, ezt nem tudom pontosan megválaszolni neked. Az bizonyos, és az tehát mind a saját tapasztalatom, mind pedig ugye a szakirodalmi források alapján az egyértelműsíthető, hogy alapvetően a táplálék, tehát minden egyes ilyen őskori kultúránál, ugye a táplálékszerzés, a táplálékbiztosítás, az egy fontos és elemi dolog volt. Nem elsősorban a tengerpart játszotta itt a szerepet, hanem azok az úgynevezett folyósíkságok és völgyek, ahol mezőgazdaság.
Ahol édes víz volt található, világos.
Meg, igen. meg tala is volt. Ugye, itt két dolog találkozik. Szardinia geológiája fantasztikus, tele van olyan alagsziklalazatokkal, kőzetekkel, amelyek, meg olyan formákkal, amelyekkel kevésen találkozunk Európában. Ezeket használták ki, ezeket a kőzeteket faragták, elsősorban bazalt, illetve gránit az építőköve ezeknek a nuráloknak. Ettől olyan különlegesek, de valójában oda kellett települniük, ahol azért termékeny termőtalaj is volt, és így keresték ezek az emberek azokat a folyóvölgyeket, ahol tudtak élelmet termelni. Ott alakulnak ki, és nem a tengerpart közelében, ott alakulnak ezek a nagyobb települési központok, de ettől még elszórtan itt-ottam ott találunk. Tehát például, ami Olbia fölött van, erről is van egy nagy kép a földgömbben, Olbia városa fölött található, az egy egészen eldugott, nehezen megközelíthető kis hegycsúcs. Nyilván ott nem az élelemtermelés volt a fő funkció, hanem valami védelmi. Őrzelmi stratégiai szerep miatt építették oda.
Szóval azt mondtad, ugye, vagy mondtuk, hogy van 7-8 ezer ilyen építvény, vagy maradvány Szardinán, ezeket hogy válogattad össze? Azt olvastam, hogy téli időszakban voltál, de hogy azt hogy válogattad össze, hogy a 7-8 ezerből melyiket akad megnézni?
Volt egy kronológiai struktúrám, ami alapján próbáltam úgy tehát a legkorábbiakat, tehát a protonurágot meglátogatni, illetve viszonylag összetetteket. Illetve voltak olyan helyek, ahol nem szabad, és nem is kaptam engedélyt drónos felmérésekre, onnan ott is voltam több helyen, de azokról nem készültek ilyen felvételek. Ez nem egyszer, hanem több, tehát a decemberi alkalmat említem a cikkben, de valójában több ízben voltam szerencsére, mert Szardinián is volt szerencsém ezeket megnézni, kutatni, felmérni. Alapvetően egy ilyen tapogatózás, tudományos kapcsolatfelvétel zajlik most, amiről még egyre többet nem tudok elmondani, és nem is szeretnék elárulni, és ennek része az, hogy részben ennek része az, illetve részben pedig hobbi, illetve szakmai érdeklődés, ami elvezetett ezekre a helyekre, úgyhogy ilyen több rétű ennek a szelekciónak a megképeződése.
Na akkor beleszerettél Szardiniába, meg a nurágokba ezek szerint.
Hát ez egy fantasztikus.
Igen, tengerpart sem kutya mondjuk.
Nem beszélve arról, hogy a családom jobban kedveltem a
nurágot. Azt elhiszem egyébként, hogy én is úgy szoktam bóklászni egyébként, hogy én megyek a köveimhez, de egyébként általában az a lányokat, azokat a tenger jobban érdekli, a csodálatos tengerpartja.
Azt gondolom, a gyermekeim tudnának arról mesélni, hogy megfelelő arányban volt a jelen a tengerpartozás és a nurág látogatása ezeken az utakon, de azért szerencsére ők is megismerkedtek ezzel a világgal.
Neked melyik volt a legizgalmasabb? Mert ezt nem is gondoltam, hogy sok szempont lehet, de hogy akkor próbáltad a legelsőket megtalálni, és akkor ezt az evolúciót végigkövetni nyilván a munkádban, ez a fotókon is meg, de melyik volt számodra a legvonzóbb?
Ha emlékként kell visszagondolni, akkor talán a Jenna Maria nevű nurág, amelynek a fotózása, bejárása az pont egy vihar, két vihar közötti időszakra, tehát hogyha szimplán felmérés fotózás szempontjából nézzük, akkor az volt nagyon fantasztikus felhők voltak, fantasztikusak voltak a fények, és maga az a komplexum egy hatalmas nagy kopasz domb tetején helyezkedik el, amit azóta már tehát fa veszi körbe ezt a komplexumot, de a leírások szerint ez egy növényzettől mentes, növényzettől megtisztított hatalmas nagy plac, magas plac volt Szardinia belsejében, nagyjából ugye a déli felén, és ennek a táji környezetem meg amilyen távolra el lehetett látni.
És nézem a fotót közben, igen.
Az megragadó. Tehát az gond, tehát az, úgy az a helyszellem az úgy az embert ott átjárta, és értette, hogy miért itt és miért akkor is építették ezt az egészet. Tehát az egy nagyon, nagyon izgalmas hely volt. Ezen kívül a másik az a San Pietro falucska melletti, ami nagyon jó állapotban van, a pici nurág, az pedig egy folyóhoz nagyon közel, egy ilyen folyami síkságon helyezkedik el, annak pedig inkább ez a mezőgazdaság jellemtermeléssel való kapcsolata egészen jól kézzelfogható volt már ott a helyszínen is. Mindegyik izgalmas volt, mindegyik érdekes volt sok szempontból, de ez a kettő emlékek szintjén, ha most erről beszélgetünk, akkor ez ragadt meg a legjobban talán.
És vigyáznak rá helyiek, ugye? Ezekre az emlékekre?
Vigyáznak rá a bemutatásukra, amelyeket feltártak és amelyekről van információjuk, azoknak a bemutatását igyekeznek minél van megoldani. Azt talán valahol a cikk végén említettem is, hogy most már egyre jelentősebb részét képezi a szardiniai turizmusnak a kultúrtörténeti emlékeknek a bemutatása, amit szerintem nagyon, nagyon izgalmas, nagyon jó. Nyilván nagyon sokat nem ismernek, tehát megint csak párhuzamként azt tudnám hozni, mint nálunk a földvárak meg a kunhalmok, hogy sok ilyen urág az a helyi gazdálkodóknak a területén van. Voltunk ilyen helyen is, hogy tudják, hogy ott az olajfalig, ez van egy nurág, vigyáznak rá, de nincs védelem alatt, tehát a helyi gazda kikerüli, nem hordja el a követ, mert tudja, hogy az a ősi szardiniai emlékkörhöz tartozik, és de nem feltétlenül tud mindegyikről a kulturális örökségvédelem a szigeten, de a felmérés az úgy tudom folyamatosan zajlik, mint ahogy nálunk is a Kunhalom, földvár és egyéb dolgoknak a felmérése az gyakorlatilag folyamatos.
Hát irigyellek, hogy már sokszor voltál, és még mész akkor ezek szerint. Nagyon
terveim szerint.
Szurkolok akkor ehhez a most még nem elmondható tervhez. Nagyon szépen köszönöm Pető Ákos, a Mata Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Tanszékének egyetemi docense volt, az idegenvezetőnk Szardínián, a nurágok között. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm. Viszontlátásra.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.